Kedves testvéreim, Isten igéje, amely szólott hozzám, és hiszem, hogy lelke által hozzátok is szólni kíván. Írva található az előbb felolvasott szakaszban, Pál apostol Filippiekhez írott levele második fejezetében, az ötödik versben eképpen. Azt törekedjetek megvalósítani magatokban, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Azt törekedjetek megvalósítani magatokban, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Amen. A Krisztus követés élet programját, az arra való felhívást és annak tartalmát hallhattuk a mai igében. Pünkösd ünnepére készülve nagyon fontos és tanulságos ez az ige, amiben az a gyönyörűséges, hogy az apostol konkrétumokat sorol fel, amikor azt kéri a filippi gyülekezettől, hogy azt törekedjenek megvalósítani, ami Krisztus Jézusban megvolt. És sorra veszi, hogy mi volt meg Krisztus Jézusban, mi az, ami az ő életére, szolgálatára itt ebben a földi világban leginkább jellemző volt, és azt állítja elénk az apostol. Próbáltam csoportosítani ezeket a konkrétumokat, hogy befogadhatóbb legyen. Tehát először az igehirdetés első blokkjában arra figyeljünk, hogy hogyan írja le Pál apostol ezt a Krisztus arcot, mi az, ami megvolt Jézus Krisztusban. Először is, Jézus Krisztus vigasztalt. Mindig, mindenütt. Ennek számos példáját tudnánk felsorolni az evangéliumokból. Egyet említek csak, amikor Lázár meghalt, és Jézus Krisztus meglátogatta a gyászoló családot. Milyen együttérzéssel vigasztalta őket, sőt, még ő maga is könnyekre fakadt. Tehát nem csak azzal a csúcs kijelentéssel vigasztalta őket, amit akkor ott talán a gyászolók be sem tudtak fogadni, hogy én vagyok a feltámadás és az élet, és aki hisz én bennem, ha meghal is él, hanem aláhajló, érzékeny, vigasztaló, megértő szeretetével. Jézus Krisztus vigasztalt. És el kell mondani azt, kedves testvéreim, hogy mindannyian vigasztalásra szorulunk. Természetesen első rendben azok, akik látható módon valamilyen konkrét terhet, nyomorúságot hordoznak, és ebben testileg, lelkileg szenvednek, és ebbe belekeseredtek. Azokat különösképpen vigasztalni kell, de ennél sokkal többről van szó. Nevezetesen arról, hogy nem csak azok szorulnak vigasztalásra, akiken ez testi szemekkel látható, előbb-utóbb egyébként mindannyiunkon láthatóvá lesz ez, hanem az ember lét természete ebben a világban, még a Krisztus követők esetében is, hogy mindannyian kivétel nélkül vigasztalásra szorulunk, amit az apostol így fogalmaz meg, hogy hát tegyétek teljessé az örömömet, mert hogy ebben a világban semmi sem teljes. A hit harcát harcoljuk, a hit útján járunk, De oda átjutunk majd el a színről színre látásra. Itt tükör által homályosan látunk, itt annyi minden még darabokban van, nem tökéletes, nem teljes. Az ember lét természete az, hogy vigasztalásra szorulunk. Első renden azok, akik éppen bajban vannak és megkeseredtek, de nem csak ők, hanem mindannyian. Tehát merjük akár ilyen általánosabb, tágabb értelemben venni az igének ezt az üzenetét. Jézus Krisztus vigasztalt. Aztán Jézus Krisztus irgalmas és könyörületes volt mindenkor. Mindig az embert nézte. A szenvedő embert nézte, és nem azt, hogy ki ő, hogy hova tartozik, hogy korábban milyen bűnöket követett el, hogy a nyomorúsága éppen milyen bűnének a következménye, hanem kivétel nélkül mindenkihez irgalommal és könyörülettel lehajolt. Ezzel kapcsolatban is csak egy példát említek, de hemzseg a példa az evangéliumokban, amikor a vak Bartimeus felkiálta, hogy Jézus Krisztus, Dávid fia, könyörülj rajtam, és a tanítványok meg akarják akadályozni, hogy Jézus Krisztus oda menjen hozzá. Éppen a tanítványok akarnák elzárni az utat Bartimeus felé. És Jézus Krisztus mégis oda megy, meghallja Bartimeus kiáltását, irgalmasan lehajol és könyörül rajta. Az irgalmasság, a könyörület fontossága. Az irgalmasság és a könyörület teológiája a Krisztus követés lényeges eleme, amit ebben a forrás, ebben a formában a világvallások többsége, de ilyen konkrétan egyetlen egy világvallás sem hirdet, csak a kereszténység, sőt a világban is inkább az irgalmatlanság, a könyörület hiányának a nyomorúságát tapasztaljuk. Az irgalom és a könyörület fontossága, Krisztus követés lényege. Nem bántok senkit. Enyhítem annak a nyomorúságát, akit bántottak. És bölcsen észreveszem azt, amikor az irgalom és a könyörület azt jelenti, hogy adott helyzetben békén hagyom a másikat. Az irgalom és a könyörület egy érdekes és fontos aspektusát is kiemeli az apostol, amit ide sorolnék, ez pedig a szeretetből fakadó intés. A szeretetből fakadó figyelmeztetés, így fogalmaz az apostol, vagyis hogy az irgalom és a könyörület az nem azt jelenti, hogy mindent összemosunk, hogy elnézzük azt, ami nem jó, ami nem Isten akarata szerint való, hiszen Jézus Krisztus fő próféta volt, és mindig rámutatott a bűnre, és akkor intett és figyelmeztetett. De ezt szeretetből, isteni szeretetből fakadóan tette, irgalmasan tette, könyörülő szívvel tette. Ez is része az irgalom és a könyörület teológiájának, kultúrájának. Vigasztalni. Irgalmasnak lenni, könyörületet gyakorolni. Aztán alázatosnak lenni. Ez is a Krisztus követés nagyon fontos jelenvonása. Amit a mi Urunk világosan megfogalmazott, tanuljátok meg, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Az apostol mindezt direktebben tárja elénk, így szólítja meg a filippi gyülekezetet, hogy minden hiúság, önző dicsőség vágy távol legyen tőletek. Sőt, alázattal a másikat különnek tartsátok magatoknál, és mindenki ne csak a maga hasznát nézze, hanem a másikét is. Ez az is szócska egyébként egy külön prédikációt érdemelne, nagyon fontos, hogy ott van, de ebben most nem megyek bele, mert félrevinné a gondolatmenetet. Szóval az alázat fontossága. Tanuljátok meg, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. Hogy elhagyjon bennünket minden hiúság, önzés, dicsőségvágy, és alázattal tisztelni tudjuk a másikat, és merjük képviselni ne csak a magunk, hanem a másik érdekeit is. Vigasztalás, irgalom, könyörület, alázat, és aztán az egység. Legyetek egyek. Érdekes, hogy már ott Filippiben, az első európai gyülekezetben, még éppen, hogy létrejött, már is, mint aztán Korintusban, feszültségek, harcok, küzdelmek, egyetlen értések, ezernyi emberi gyarlóság jelent meg a filippi gyülekezetben is. Ezért hangsúlyozza az apostol az első fejezet végén, és itt a második fejezet elején, hogy egységben, testvéri közösségben ugyanazt akarjátok. Ez az egység nem egyformaságot jelent elsőrenden, nem arról van szó, nagyon a felszínen mozognánk, hogyha csak ezt emelnénk ki, és azért mondom, mert sokan csak ezt emelik ki, hogy pontosan ugyanaz a tanítás, ugyanaz a liturgiai megjelenés, ahogy ezt sokszor a kisegyházak is megkövetelik, vagy fundamentalista közösségek, nem megyek bele. Az egység az nem ez, nem egyformaság, hanem egység a lényegben, ugyanaz a szeretet munkáljon bennetek. A Krisztusi megváltó szeretet, amely létrehozza a testvéri közösséget. Valahogy úgy, ahogy Passóban a Spitznél látjuk, ahol az Inn és a régi Duna egymásba ömlik, és onnantól kezdve egy folyamként, a nagy Dunaként halad tovább. Továbbra is fecseg a felszín, nincs két egyforma hullám, de egy mederben van, és az vitathatatlan, hogy a cél felé, a megérkezés felé, a fekete tenger felé halad, vagyis az irány biztos. Ezt jelenti az egység, amely a Krisztus szeretetéből fakad, és ebből majd kinőhet egy biztos tanítás természetesen. De semmiképpen sem uniformizálunk, nem egyformaság, de Krisztus szeretetében megvalósuló egység és testvéri közösség. Íme egy Krisztus arc áll előttünk, szinte a lélek gyümölcseinek egy másfajta sorjázása, listája, amit itt látunk, ahogy az apostol ezeket a konkrétumokat elénk tárja, hogy ilyen volt Jézus Krisztus. Vigasztalni, irgalmasnak, könyörületesnek lenni, alázatosan viselkedni, és a krisztusi szeretetben, a testvérek közösségében a lényeget őt követve egységben megélni. Hát ahogy ezeket én magam is végig gondoltam, és itt elmondtam nektek, így mentem szépen össze, és vegyük figyelembe azt, hogy ezt most az apostol nem a világnak mondja, nem a világtól kéri számon, a filippi gyülekezetet szólítja meg. A Krisztus testét, a Krisztus követőket, a testvérek közösségét, az egyházat, bennünket, Istennek népét. Ilyen volt Jézus Krisztus, és hangzik a szent parancs, a szent felszólítás, azt törekedjetek megvalósítani magatokban, ami Jézus Krisztusban is megvolt. És ez az ige pünkösdre készülve, urvacsorára készülve, tényleg egy tükröt tart elénk, és bűnlátásra, bűnvallásra késztet, töredelmes szívre indít bennünket, hogy hát ilyenek vagyunk. Mennyire vagyunk ilyenek? Mert persze ne túlozzunk, ilyenek is vagyunk. Tudunk mi ilyenek is lenni, bár az üzenet érdekében egy kicsit engedjék meg a testvérek, hogy sarkítsak. Tudunk mi ilyenek lenni látványosan, tudunk mi ilyenek lenni a kirakatban, de a mindennapokban, egy folyamatban, minden nyomorúságunk ellenére, egy tetten érhető állandóságban aligha. Tudunk ilyenek lenni, tudunk vigasztalni, persze, ha valaki nagy bajban van, oda megyünk, meg simogatjuk. De azért valahol ott van bennünk, hogy jaj, elég nekem a magam baja. Tudunk mi irgalmasak, könyörületesek lenni, sőt, vannak kiváló kommunikációs csatornák, televízióban, Facebookon, szeretetszolgálatok, hát mutatjuk, mondjuk, hogy mennyi mindent teszünk. Látványosan tudunk mi alázatosak is lenni, meghajtani a fejünket, tudunk egységben lenni, kiábrázoljuk, vagy egymás kezét megfogva, tudunk mi együtt imádkozni, akár szó szerinti értelemben is gyakoroljuk ezt, és jó is, hogy gyakoroljuk, és félre ne értsétek, nincs bennem semmi cinizmus. Ezek fontos dolgok, és jó, hogy vannak. De azért van egy másik oldala is ennek. És arra kér bennünket Isten lelke, Isten igéje, hogy most egy kicsit bűnbánatot tartva inkább ezeket vegyük sorra. Urunk, megvalljuk neked, hogy olyan sokszor nyomorúságos vigasztalók vagyunk. Valahogy úgy, mint jó barátai. Ott volt egy szenvedő ember, aki testi kínjai között szinte kaparta a falat, és a barátok jöttek a tannal és a teológiával, és jó fejére olvasták a bűneit. És azt mondták, hogy azért szenvedsz, mert ezt és ezt követted el. És Jobb azt mondta nekik, hogy nyomorúságos vigasztalók vagytok. Hányszor vagyunk mi is ilyen nyomorúságos vigasztalók? Hányszor nem tudunk még konkrét helyzetekben sem beleérezni a mások helyzetébe? Nincs időnk, nincs erőnk. Megfordul bennünk szinte kísértésszerűen, hogy jaj, hát elég nekem a magam baja, és nincs erőm másokat vigasztalni, még konkrét helyzetekben sem. Aztán hányszor vagyunk irgalmatlanok, és hányszor nem tudunk könyörületesek lenni. Itt próbálom magam visszafogni, mert engem nagyon bánt, elkeserít és megkeserít az, hogy Isten népe körében is tetten érhető az a lelkület, mindannyiunknak szól az ige hirdetés. Ha valaki bajba kerül, mintha inkább élveznék. Na most történt valami. És elkezdünk sugdolózni, beszélgetni, kibeszélni az illetőt. Na most ő, de mi mások vagyunk. Miközben oda mondjuk neki, hogy imádkozunk ám érted. És a háttérben hányszor tapasztaltam én magam is, susmorgunk. Emlékszem arra, régenben volt már, nehogy valaki valami mai történéssel összekeverjen. Egyszer egy közszereplő lemondott, mert elfáradt, egyházember is volt egyébként, és már vártam azt, hogy mikor fognak valamit kitalálni róla. és kitaláltunk róla valamit. Pénzügyekkel kapcsolatosan. És az terjedt mindenfelé. Hát hol van itt, kedves testvérek, az irgalom? Hol van itt a könyörület? És ide kapcsolódik, hát hol van itt a szeretetből fakadó intés, amire szükség van, mert ha valami nem az Isten akarata szerint való, akkor arra rá kell mutatni természetesen, de ez a dolog másik oldala, az intésen meg megsértődünk a figyelmeztetésen, viszont az intés és a figyelmeztetés nagyon sokszor nem krisztusi szeretetből fakad. És ez tetten érhető, mikor rossz indulatból, mikor irigységből, és mikor pedig krisztusi szeretetből. Tudunk vigasztalni, tudunk irgalmasak és könyörületesek lenni, vagy folytathatnánk akkor a sort az előbbiek szerint. Van bennünk a lázat. Olyan sokszor vagyunk hiúak, önzők, dicsőség, vágyók még az egyházon belül is. Ezt is elkeserítő tapasztalni. Mondom, itt önvizsgálatról van szó. Mi irányít bennünket? Jézus Krisztus mondta a tanítványoknak, nem tudjátok, hogy milyen lélek van bennetek. A psziché vezet bennünket, vagy a pneuma? Én túlzottan nem rajongok a mély lélektanért, de a mély lélektannak azért van egy olyan nagy érdeme, amelyben szerintem az Isten eszköze volt, hogy rámutatott arra, hogy mi az emberi bűn. Freud azt mondta, hogy az embert a szexus sajtja. Adler azt mondta, hogy az érvényesülési vágy hajtja. Jung pedig azt mondta, hogy igen, ez is, az is, meg még sok minden más. Ezért Jung megalkotta a komplex lélektant. De igen, a psziché hajt bennünket, ez az alapvető kérdés, vagy a pneuma hagios, az Isten lelke. Mert ha nem az Isten lelke vezet bennünket, akkor hiába emlegetjük az Urat, és hiába emlegetünk igéket, akkor nincs bennünk alázat, akkor még alázatos kirakadban élve is igazából a hiú dicsőség vágy irányítja az életünket. És mondom, ezek most mind csak egyházi példák, Krisztus testéből hozott példák, amik előttem vannak. Tudunk vigasztalni, irgalmasnak lenni, alázatosnak lenni. Hol van bennünk az egység? Nem egyformaság, de a testvérek közösség, amit összefog a Jézus Krisztus jelenléte, a Krisztus megváltó szeretete, a lényeg, mert a Krisztus teste, a testvérek közösségének a lényege az, hogy Jézus Krisztus van a középen. Én nem tudok egyetérteni azzal a fajta közösséggel, amely civil klubot akar létrehozni az egyházból. Hogy alkalmak sokasága az egyház. Megyünk ide, megyünk oda, együtt vagyunk, vannak ilyen kiskörök, olyan alkalmak, kirándulunk. De hogy mennyire hagyja át ezeket az alkalmakat az ige, a lényeg, a Krisztus szeretete. Mert ezeket a világ mind jobban csinálja, mint mi. Egység és testvéri közösség. A Jézus Krisztusban. Így éljük meg az egységet. Most arról nem is akarok beszélni, hogy hányfélék vagyunk felekezetben, kegyességi irányzatokban, liturgiákban, és nem ez a baj, hanem az a baj, hogy közben haragszunk arra, és nem fogadjuk el azt, sőt, valamikor a kározatra prédikálnánk azt, aki nem olyan e tekintetben, mint mi, vagy nem úgy érti az igét, vagy nem azt a tanrendszert vallja, amit mi. No, befejezem. De ugye érzitek, hogy milyen komoly önvizsgálatra hív az ige, és ahogy Jézus Krisztus arcába tekintünk, és ami Úrunk színe előtt megállunk, egyre inkább felmerül, felvetődik ez a kérdés. Hogy ilyenek vagyunk-e. És akkor jön a lényeg. hogyan lehetünk igazán ilyenek? Hogyan érvényesülhet ez a gyönyörű felszólítás, ami ma a lényeg? Azt törekedjetek megvalósítani, ami Jézus Krisztusban megvolt. Kedves testvérek, hamarosan befejezem, de itt a lényeg csúcsosodjék ki. Gyökösi Endrét tudom idézni a továbbiakat illetően, a megoldást illetően, amit egyébként más formában, a Balaton vizében is látunk támlákon. Vigyázott mélyvíz csak hívőknek. Innentől kezdve csak azok tudnak velünk jönni, és azt a megoldást elfogadni, akik számára Jézus Krisztus tényező. Azt törekedjetek megvalósítani, ami Jézus Krisztusban megvolt, mi hiába törekszünk, hiába akarunk. Csak akkor van esélyünk, és itt hangzik fel a pünkösdi imádság, jővel Szentlélek Úristen, ha Isten lelke lakozást tesz bennünk, sőt Mikeás proféciája szerint, betölt bennünket egyre inkább az Úr lelke, és egyre inkább a Jézus Krisztus törekszik bennünk, a Jézus Krisztus szól bennünk, a Jézus Krisztus mozdul bennünk. Az ő vigasztalása, az ő irgalma, az ő alázata, az ő megváltó szeretetéből fakadó egysége az, amely kiábrázolódik, szól, érvényesül bennünk, rajtunk és általunk a világban. Ő nélküle nem megy. Jővel, Szentlélek Úristen. Bocsánat, hogy ismétlem a példát, de nem tudok jobbat. Olyan ez az imádság, mint a bábú példája, amely kéz nélkül egy poros textil darab, egy élettelen, sarokba dobott ronydarab, kell hozzá a megelevenítő kéz, amely, hogyha belebújik a textilbe, elkezdi mozgatni, megeleveníti. Hát ez a kéz, a Szentlélek, az Úr Jézus Krisztus, ő általa, ő benne tudunk törekedni, mert igazából ő valósítja meg azt, amiről ma szó volt, a Krisztus követés csodáját. De nincs ennél szebb életprogram. A Krisztus követő ember, boldog ember, a hit harcát harcolva, folyamatosan könyörögve, jővel Szentlélek Úristen, egyedül így érdemes élni. Ez az élet egyetlen értelme, öröme, a kiteljesedett élet egyetlen egy lehetősége, amikor az örök élet, az örök élet ura megjelenik ebben a földi világban, és végre lesz vigasztalás, irgalom, könyörület, alázat és krisztusi szeretetből fakadó egység és közösség. Már ilyenek vagyunk, de még nem vagyunk készen. Ez a már igen és a még nem feszültsége. Így készülünk töredelmes szívvel, de ugyanakkor reménységgel pünkösd ünnepére. Elhagy bennünket a bűn, már ilyenek vagyunk, és egyre inkább ilyenekké lehetünk. Mert, utolsó mondat, de így kezdődött a mai ige, ha van vigasztalása Krisztusban, ha van irgalom és könyörület a Krisztusban, ha van alázat a Krisztusban, ha van egység a Krisztusban, igen, van vigasztalás, de csak a Krisztusban. Nélküle nincs esély. Van vigasztalás a Krisztusban, mert feltámadott az Úr, dicsőségről neki. Jövő Szentlélek Úristen. Amen. Élő Istenünk, köszönjük neked a te igédet. Köszönjük neked, hogy minden vasárnap megszólalhat a te igéd. Köszönjük a csodát, hogy a holdbetű, a gyarló, sokszor dadogó emberi beszéd megelevenedik, és a te szavaddá lesz. hogy egyrészt magunkra ismerünk, tükröt tartasz elénk, hogy milyenek vagyunk, hogy milyenek voltunk, és hogy milyeneké lehetünk a te kegyelmedből, Jézus Krisztusban, az ő követésében. Urunk, szeretnénk letenni az óemberünket, szeretnénk könyörögni azért, hogy a te lelked által növekedjék bennünk az új ember. Most elsősorban a gyülekezetért, az egyházért, a te népedért könyörgünk, hogy legalább magunk között tudjuk megvalósítani te kegyelmedből, általad, mert csak általad lehetséges ezt a csodát, hogy adhassunk egymásnak vigaszt, irgalmat, járhassunk egymás között alázattal, és a krisztusi szeretet egységében, minden különbözőség ellenére. Olyan nagy szükségünk van erre, Urunk Istenünk, és köszönjük, hogy ez már van, köszönjük, hogy ezt már adtad nekünk. Áldunk azért, hogy ebben a gyülekezetben is mindezt olyan sokféle módon megtapasztaljuk. Ugyanakkor könyörülj a te népeden, hogy ne legyen urrá rajtunk a kísértő, hogy el tudjuk veled együtt mondani, hogy távozz tőlünk, Sátán. Köszönjük azt a reménységet, hogy te megtartasz bennünket a te utadon. Te, aki feltámasztottál bennünket a halálból. Te, aki elkezdted bennünk a jó munkát. Köszönjük, hogy bizonnyal elvégzed azt a Krisztus Jézus napjára. Így áld meg jövő hetünket, így áld meg az élet sűrűjében forgolódásunkat most, amikor lejövünk a Sion hegyéről a völgybe. Jövő héten is légy velünk a konfliktus helyzetekben, a döntésekben, a mindennapokban, amikor urrá lennének rajtunk az indulatok, amikor megkeserednénk, belekeserednénk dolgokban, attól, hogy meg tudjuk ragadni lelked által a te kegyelmedet. Urunk, könyörülj a te népeden. Hadd mondjunk közben járó imádságot gyülekezetünkért, az itt jelenlévőkért. Hadd imádkozzunk szeretteinkért, a ránk bízottakért. Hadd imádkozzunk a Szentlélek által gyászoló testvéreinkért, adj nekik vigasztalást az örök élet reménységében. Hadd imádkozzunk a gyülekezet betegeiért. Urunk, tudjuk, köszönjük, hogy nálad van megoldás, nálad van gyógyulás, adatik erő felülről, megoldás, hit a nehézségek közepette is. Urunk, köszönjük, hogy nem a bűné, nem a gonoszé, nem a halálé, hanem a tied a végső szó. Köszönjük, hogy van vigasztalás, van megoldás, te benned. Áldott légy ezért. Amen. Mondjuk el együtt, testvéreim, ami Urunk Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A testvérek figyelmébe ajánljuk az adakozást, amely az Isten tisztelet része, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja a mi Urunk Istenünk. Mindezek után, ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, ami Atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen, maradjon mindenkor mi velünk. Amen.